Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. április 25-én sugárzott műsorát. Legendi Péter koncertművésszel és vállalkozóval beszélget Csaplár Vilmos.
Biztos már a bemutatás elgondolkoztatja a hallgatókat, Péter, mert ez a kettő együtt nem szokott párosulni, bár én úgy gondolom, hogy a mi új korunkban sok ember változtat pályát, vagy sok ember csinál párhuzamosan olyan tevékenységet, amelyek korábban nem voltak szokásosak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy te ezt nem most kezded. A 70-es években Erdély Miklós és köréhez tartoztál, konceptművészeti alkotások fűződnek a nevedhez, az úgynevezett magyar avantgárd a tagjai közé sorol. Ugyanakkor eléggé távolra elkalandoztál, hogy csak jelezzem a polgári pályán állomásait, például a húsfeldolgozáshoz is között van, holott vegetáriánus vagy. Tehát a tapasztalataidat igen erősen a gyakorlati életből meríted, és ez a művész szemlélet és a gyakorlati életben szerzett tapasztalataid, ingereid, néha elég különös gondolatokra ragadtatnak, valahogy nem tudsz belenyugodni a jelenben, hanem mindig azon gondolkodol, hogy milyen jövőbeli világba kellene élned neked, mint polgárnak is, meg mint gondolkodó, művész szemléletű embernek is. Mi ez? Miből táplálkozik ez? Abból táplálkozik, hogy nem tudsz nyugodt polgár lenni, mert van benned egy művész, vagy nem tudsz művész lenni, mert van benned egy polgár, és a kettő kibékíthetetlen, és ezért inkább a külvilágot ostorozod?
Nem, hát ez a kettő, ez ugyanaz bennem. Én nem vagyok külön művész és külön polgár, én csak és kizárólag művész vagyok. Én a művészetet olyan hatékony módszernek, eszköznek tekintem, amivel a valóságot meg lehet változtatni, át lehet alakítani. Ebben hiszek, ebben élek, minden pillanatomban tulajdonképpen ezt próbálom bizonyítani, hogy alkalmas a művészet erre az óriási feladatra.
Hát igen, igen. De amikor egy ember egy üzleti vállalkozásra fog, aminek az a célja, hogy pénzhez jusson, akkor milyen más cél fér még oda, amely a művészet célja?
Hát én nem menedzserként, ahogy ma mondják, nem egyszerű üzleti vállalkozóként fogok ezekhez az általad vállalkozásnak nevezett, általad műveknek nevezett, nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam, cselekvéshez, csináláshoz. Tulajdonképpen valamilyen személyemtől független, bárki által követhető modellt keresek arra, hogy hogyan lehetséges a valóságban hatékonyan létrehozni valamit, föntartani. Ez lehet egy üzleti vállalkozás is, ezt is ugyanúgy csinálom, mint hogyha egy verset írnék, illetve azon gondolkodnék, hogy hogyan kellene verset írni.
És hogyan keresed ezt? Mesélj erről. Hogyan jelenik meg ez a keresés ezekben a külső szemmel prózai cselekvésekben?
Hát általában nem én keresem, hanem az életem során elém kerülnek lehetőségek, megnyílnak ajtók, ablakok, észreveszek valamit, meglátok, és ez az egyik ilyen tapasztalat reagálásra ingerel, a másik kevésbé. Hát amikor olyan erős ez az inger, akkor elkezdek vele foglalkozni, és mint egy műalkotást felépítem magamba. Utána ezt meg ennek a elvi szóval kitalálása az tulajdonképpen egyszerre történik a gyakorlati megvalósításával. Nincs külön, nem áll külön itt a koncepció, és nem előzi meg a gyakorlati létrejöttét. A mű, vagy vállalkozás, ahogy te mondod, az a saját hát nem is tudom ezt pontosan, hogy milyen, a művész ugye ezt úgy fejezné ki, hogy ihletből fakad, hogy a saját erejéből, a saját lendületéből, mint egy kívánkozik, kicsordul belőlem, kijön belem, és a világban létrejön, és ez egy örök visszajelzés is, ez örökké módosítja az elgondolásomat, tehát állandóan a valóságban dolgozok.
Mondj egy példát, akkor jobban megértjük.
Az általad említett húsüzem, ez tulajdonképpen én nem foglalkozom iparral, egy vállalkozáshoz tőkével társultam be, csak érdekel, és nem a társaim valósították meg, gondolták el a vállalkozást, hanem tulajdonképpen ez az én koncepcióm megvalósulása, mondjuk így.
Mennyivel több ez, mint egy egyszerű tőkés vállalkozás van?
Talán nem több, lehet, hogy nem több, ezzel nem gondolkoztam, minden esetre egész más módszerekkel indítva, a végeredmény ugyanaz. Én nem tudom, hogy mások hogy képzelnek el, és hogy kezdik kitalálni, hogy építik föl magukba. Én hasonlóan, mint azokat a műtárgyakat, műalkotásokat, amiket korábban létrehoztam. Ezek általában persze antiművészeti alkotások. Ilyen értelemben lehetséges, hogy kicsit az általános elgondolás ellen vannak bennem gondolatok. Hát ezt sem mondhatom, hogy mindig így van. Ez mindig az, amit éppen csinálok, ahogy azt kívánja.
Igen. Azt mondja az egyszerű vállalkozó, hogy itt van ez az ország, ebben az országban az emberek esznek, itt az élelmiszernek ilyen és ilyen kereslete van, felmérem, hogy tudok én ebbe közreműködni, ha van pénzem tőkével, ha nem csak tőkével, akkor szervezésen megszervezek mondjuk egy kis húsüzemet, kiszámítom előre, hogy milyen termelékenységűnek kell lenni, és abból mennyi hasznom lesz, és hogy mennyit érdemes befektetni, mennyi idő alatt térül az meg. Most ezen kívül te még mit csinálsz?
Hát ezeket nem is én csinálom, ezekre a számításokat.
Nem úgy értem, hogy te csinálod, hanem ezen kívül mi az, ami plusz több van mondjuk egy ilyen vállalkozásban, amit te többnek érzel, mi az?
Hát a létrehozása. Én ezt nem tudom másképp mondani, aki vállalkozást valaha létrehozott, az tudja, hogy én mit mondok, aki egy szobrot létrehozott, aki egy verset megírt, annak tudnia kell, hogy én miről beszélek.
Akkor te egy elég különös polgár vagy, művészeti alkotásként fogod föl azt a tevékenységet, amelyet a ma alakuló magyar polgárságnak a nagy része egyszerű prózai lótásfutásban, ügyeskedésben, spekulációban csinálja meg. Tehát arról van szó, hogy neked a lelked és a beállítottságod másként közelít ugyanahoz a dologhoz.
Hát valószínűleg.
Vagy csak valószínűleg, valami igen. Szép mezt akarsz adni ennek a prózai dolognak, hogy pénzt akarsz keresni.
Hát nem, hát 20 évvel ezelőtt is már a 70-es évek elején is ugyanígy gondolkoztam erről, és ugyanígy művészeti alkotásként fogtam föl a hétköznapi cselekvést, illetve hát tulajdonképpen nincs is kettő az én életemben.
A 70-es években azt tudom, hogy hoztál létre ilyen konceptuális művészeti alkotásokat, de mondjuk az üzleti tevékenységed is már akkortól indul?
Az üzleti tevékenységem is, de most mondanék egy másik példát, például amikor a fellebbezést, mint művészeti alkotást ajánlottam, azt gondoltam, hogy a nép művészetévé lehetne tenni, hogy mindig mindent megfellebezünk, és ezzel az apparátust, ezt az autokratikus intézményt megbénítjuk. Az 1 milliárd fellebbezés országa lennénk, és ilyen hát most ma így fogalmazom, hogy ilyen gondolatok merültek föl bennem.
Mit kellett volna megbénítani?
Hát az akkor számomra, vagy sokunk számára nem tetsző társadalmi, állami működést. Amivel olyan határozatokat hoztak az intézmények, amelyek állandóan sértették az emberi, a közösségi jogainkat, Ezért gondolom, hogy ez egy ilyen természetes reakció, a legtermészetesebb indulatból fakad, amire ember képes, amire művész képes. Én próbáltam ezt az indulatot műalkotásokban kifejezni. Például a fellebezés művészetként való meghirdetésével.
És sikerült? Azt tudjuk, hogy nem sikerült megbénítani az államot, de mit csináltál ennek érdekében?
Hát én minden esetre meghirdettem, kiállító termekben bemutattam, propagáltam, külföldre juttattam, külföldi kiállításokon részt vettem ezzel a koncept munkámmal. Bizonyítani kívántam, hogy a koncept hatékony, ha bár ez a módszer akkor talán nem lett annyira, nem került annyira a középpontba, nem lett ez egy ilyen mondjuk úgy sikeres módszer túlzottan, mert eléggé szűk körben ismerték, de hát mondjuk nem is nagyon engedték akkor még az akkori kultúrpolitikusok ezt propagálni.
Na most a fellebbezés tehát ez is ilyen... az nem jött be, de közben más okokból mégis csak megbukott ez az általad autokratikusnak, és nem csak általad autokratikusnak nevezett állam. És most boldogabb lettél?
Hát minden esetre azt igazolva látom, nagyon sok mindent igazolva látok, amit akkor gondoltam. Érdekes kérdés a boldogság. Boldog akkor lennék, hogyha a műveim életem végéig maradéktalanul megvalósulhatnának. Természetesen most is van, most antipolitikai koncepciókon töröm a fejemet, engem rendkívüli módon, hát nem is tudom, hogy nem. Szóval nagyon ellenszenves számomra ez a politikai metódus, ami körülvesz, amiben élek. Én betiltanám a politikát legszívesebben, ha lehetne ilyet csinálni.
Na várjunk, az ellenszenves az egy elég általános szó. Megmondanád közelebbről, hogy mi ellenszenves, vagy mit takar ez az ellenszenves szó közelebbről?
Hát...
Mi ellenszenves? Az egész ellenszenves, és az egész ellenszenves, úgy értem az egészet, hogy az egész demokrácia valódi működése napról napra?
Azt gondolom, hogy ha nem nehéz megfogalmazni, hogyha tisztán, ha kijelölnénk egy célt, és azt akarnánk elérni, és ehhez egészen tiszta módszereket tudnánk választani, akkor számomra ez megfelelő lenne, de mivel a kijelölt célhoz vezető úton, ugye olyan módszereket választunk, amik zavarosak, zűrösek, a céltól elvezetnek. Demagóg fogásokhoz kell folyamodni, hogy ezek elfogadhatók legyenek. Ezért rendszerint a tudatlanságunkra, az informálatlanságunkra építenek. Arra, hogy igazi érdekes információkhoz nem juthatunk, csak amit a statisztikák, amit a felszín, amit a közvetlen környezetünk
mutat. Ez most is igaz lenne, nem csak az előző korszakban?
Én azt gondolom, hogy egy szűk réteget leszámítva ez most is igaz, hogy az emberek nagy többsége nem jut semmilyen információhoz, igazi információhoz.
Azt mondtad, hogy ki kell jelölni egy célt. Mi lenne ez a cél?
Hát én nagyon egyszerűen gondolom, hogy az embereknek a gazdagság az a mozgató rugója, mindennek az alapja, minden társadalmi és egyéni cselekvésüknek valahol az érvényesülés, az egzisztenciájuk megélése, kiteljesítése, de végül is ennek a legabstraktabb módja ugye a sok pénzhez jutás, mert a pénzzel mindent meg lehet szerezni, mindezt hozzá lehet jutni. A pénz az az általános eszköz, amire bármi lefordítható.
De hogyan lehet a pénzt és ennek az általad kritizált mai politikai vagy demokratikus valóságnak a fogalmait valahogy egymásra vetíteni, és valami jobbat csinálni belőle?
Hát a gazdagságnak kellene motiválni az embereket nyíltan, nem kellene...
De most is az motivál mindenkit, aki tud, az meg is gazdagodik. De mi van a többivel? Hogy lehetne hát ezt a célt, ami szerintem most is cél, másként megvalósítani?
Azt gondolom, hogy nem elég hatékony módszereket találnak ki a... Hú, ez nehéz kérdés. Nem elég hatékony az a módszer, hogy működtetik az országot.
Hogy te ezt az államot, ezt az államszerkezetet átalakítanád, vagy lebontanád? Ez a demokrácia, mint több pártrendszerű parlamenti képződmény, ez valahol neked nem stimmel? Ezt alapvetően valami mást el tudsz képzelni?
Hát választunk képviselőket, de hát nem tudjuk, hogy milyen ügyben fognak bennünket képviselni. Azt ők döntik el szabadon. De ezt nagyon visszásnak érzem. Szóval visszásnak érzem azt, hogy a képviselői egzisztencia az egy vágyott, az egy olyan egzisztencia, amire érdemes törekedni. Ez úgy kellene, mint régebben, ugye a középkorban, hogy szerzetesek elmentek leprásokat ápolni meggyőződésből. Tehát nem azért, mert ez egy vonzó pálya, sokat lehet keresni, nagy hatalommal jár, sértetlenséggel, sérthetetlenséggel jár, hanem azért kell, mert valaki hisz ebbe és vállalja kevés pénzért. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen képviselőkből álló parlament képes lenne olyan alkotmányt létrehozni, amely sokkal hatékonyabban működtetné az országot.
Azoknak, akik most kapcsolták be, vagy később kapcsolták be a rádiót, elmondom, hogy Legényi Péter művésszel és vállalkozóval beszélgetek, a mikrofonnál Csaplár Vilmos. Hát akkor hogyan lehetne vonzóvá tenni ezt, miközben mindent, ami vonzó, elvenni tőle? Ezt hogyan lehetne keresztülvinni? Az államot egy ilyen erkölcsi magaslaton élő önző motivumok nélküli társaság kormányozza?
Régen is a vének tanácsa kormányozta a közösséget. Most is valami hasonlónak a napi érdekektől független, örök érdekekhez kötődő, idézőjelbe tett vének tanácsának kellene, mint parlamentnek.
Az, hogy te választasz, az, hogy írhatsz szabadon politikai cikkeket, azt, hogy te akármilyen kört, ellenkört alakíthatsz, nem érzed elég beleszólásnak? Az, hogy te magad is lehetnél bármilyen közpozícióban, nem érzed ezt beleszólásnak, elegendő beleszólásnak? Az, hogy adót fizetsz, ha fizetsz, vagy mennyit fizetsz, és ez alapján jogaid vannak, hogy beleszólhatsz bizonyos dolgokba, ezt nem érzed elégnek?
Hát föl lehet tenni így a kérdést. Tehát mihez képest? Ahhoz képest elég, ami mondjuk a 70-es években adódott számomra hasonló.
Mondja, ez a jövő célhoz képest, amiről beszélünk.
Hát semmiképpen az a hitem, meggyőződésem, hogy csak a totális szabadság képes az embernek megnyugvást jelenteni. Úgy az egyéni, mint a társadalmi létében. Minél inkább megközelítjük ezt a szabadságot, annál boldogabbak vagyunk, annál harmonikusabban élünk együtt.
De hogy kezdenéd ezt megvalósítani, ezt a egyelőre még nem eléggé körvonalazott, inkább csak kritikailag megfogalmazott jövőbeli célt? Az, hogy ezt az államot lebontanád, hogy nem fizetsz adót, vagy követeld azt, hogy minden parlamenti képviselő menjen haza, és...
Na most ez is olyat kérdezel, ami még most alakul bennem, ez egy... Lehet, hogy ez több hónap, vagy több év, mire ez egy végső mű formájában majd, mire én ezt el tudom hagyni, ezt a gondolatot. Pillanatilag próbálom a körvonalait megtalálni. Hát ezért még nehezen tudok erről beszélni, hogy ezt hogy képzelem el.
Hát ez mindenképpen azt jelenti, hogy te a demokráciának a mai formáját nem tartod kielégítőnek, és azt a valamit, amit el akarsz érni, azt lehet, hogy már nem is demokráciának neveznéd?
Hát lehetséges, nem a szavakon múlik, hanem ha olyan módon lehetne egy országot kormányozni, mint ahogy egy gazdasági egységet, mint egy vállalkozást például, fölvesz az ember egy menedzsmentet, és az elirányítja. Ha tudom, hogy mit akarok, és ezt pontosan meg tudom mondani nekik, akkor ők ezt, és reális, akkor ezt ők pontosan meg tudják valósítani. Ha így megpályáztatnánk egy tímet, amelyik azt állítaná, hogy képes az ország adósságát nyerességbe fordítani, képes gazdaságosan működtetni ezt az országot, tehát akkor én egy ilyen kormánynak a nyerességnek mondjuk a 30%-át is adnám, nagyon szívesen.
Na ez a kormány, ez a bizonyos menedzsment, ilyen politikai programmal és választások által került ilyen helyzetbe. Hát, hogy lehetne ezt másként?
Hát nem tudom, pályázat útján lehetne szerintem, ez egy érdekes változat lenne.
Tud.
Szavazni a képviselőkre szavaznánk, de a kormányt a parlament pályázat útján venné föl. És alkalmazott lenne minden kormánytag, óriási fizetésért, óriási felelősséget vállalva, felelősségre vonható módon vezetni az országot.
De ez a szakértői kormány.
Szakértői kormány nem ellenőrzi a napi politikai érdekektől, a gazdasági érdekektől független, és ezek fölött, vagy ezeken kívül álló parlament, hanem ezzel nagyon összeszövődött a demokráciában a parlament, a képviselő, a kormánytag, a pártok egy olyan óriási szövevényt alkot, amit úgy szoktak nevezni, hogy az ország vezető csoportja.
De mondjuk a kormányzásnak egy idealizált szakértői formájáról van szó. Ettől változhatna esetleg valami, ha jól értem, azt várod tőle, hogy megfizetlek, felelősségre vonhatlak, és nem gazdagodhatsz meg a hátam mögött.
Nyíltan, adómentesen, óriási jövedelemhez juthat, ha igaz és helyes az, amit ő állított, amit képvisel, de legyen ebben verseny, lehessen nemzetközi, szóval nyílt legyen nemzetközi pályázat útján.
A mostani helyzet ehhez képest nem nyílt?
Hát azt gondolom, ma olyan a kormányzásról olyan furcsa kép van az emberekben, hogy az belügy, az valahogy a mi saját ügyünk, mert hogy talán nagyon becsületbeli ügy, vagy én nem tudom, hogy mit képzelnek róla. Ez egy, hogy te mondod, szakértők, az egész világon szakértők vezetik az országokat, és hát igen, jól vezetnek világbirodalmakat is. Na most ezek a szakértők 4-6-8 év után valamikor a politikából visszavonulnak, de a szakértelmüket nem felejtik el. Hát ha itt érdemes lenne, mert itten egzisztenciálisan nagyobbat léphetne előre egy ember, mint mondjuk egy amerikai nagyvállalat élén, mert itt több pénzt kereshetne, akkor ide jönne, és a szakértelmét a mi javunkra kamatoztatná. Tudom, én nyíltan lehetővé tenném, hogy a költségvetésből egy kormánytag akár évi 100 millió forintot is megkereshetne adómentesen. Ha olyan, csak mit kapunk érte? Ez a kérdés, hogy mit kapunk érte cserébe?
Hogy lehetne ezt lemérni?
Hát erre lenne a parlament, az általam elgondolt öreg szentekből álló parlament, amelyik összefonódások és mondom ilyen napi kapcsolatok nélkül, ezt teljesen tisztán, szóval a kormány az ő életükre is ugyanolyan hatással van a rendeleteivel, mint az egyszerű polgár életére, tehát szükséges, hogy az egyszerű polgár érdekét képviselje a képviselő is, tehát úgy nézze.
És ezt hogy lehetne kikényszeríteni a jelenlegi helyzetből kiindulva? Hogyan lehetne ezt előidézni?
Hát ez mint egy művészeti alkotás, ugye, mint egy kép elé, ha odáll az ember, azt vagy elfogadja, vagy nem. Ezt a gondolatot el kellene fogadni, mint műalkotás be kellene fogadni. És akkor egy szakértői csoport képes lenne ezt a koncepciót kidolgozni, az utópiából kiemelni.
Ezt, ha megvalósítják ezt a menedzser kormányt, ami a szakértői kormánynál egy kicsit különösebb felépítésű rendszerből születne, választási és megítélési rendszerből, akkor azt gondolod, hogy gyorsabban ki tudna jutni az ország ebből a helyzetből, míg a mostani olyan hagyományos, erkölcsi, meg egyéb meggondolásokkal teli helyzetben, vagy erkölcsi elvekkel letakart politikai életben nem látod azokat az erőket, amelyek sikeresen meg tudnak küzdeni?
Látom én ezeket az erőket, csak szinte lehetetlen küzdelmet folytatnak.
Mi a te bajod? Te végül is művészként, vagy polgárként, vagy művész, nem művészeti alkotásokból élsz, nem kell kopogtatnod pénzembereknél, hogy vegyék meg, te magad a saját egzisztenciádat megszervezed, nem is rossz szinten. Mi a bajod?
Nekem nem bajom van, én műveket hozok létre. A műveimmel szeretném a valóságot radikális válaszokra kényszeríteni. Amennyiben a művek elég radikálisak, elég radikális válaszokat sikarnak ki. Én azért is próbálkozom a vászon helyett, vagy a papír helyett a valósággal dolgozni. Nem kővel, vassal, mint a szobrász, hanem emberekkel, élettel, vállalkozással. Szóval nincs így bajom, hanem hát mint minden művész, az alkotásaimat szeretném a világba magam után hagyni.
El tudod képzelni, hogy a magyar polgárság hajlani fog a te gondolataidra, legalábbis először kezdetben egy elit fogékony lesz rá, és nem csak a szakértői, vagy ilyen szuperszakértői, vagy menedzser kormányzás és ennek parlamenti ellenőrzése sérül kialakított elképzelésedre, hanem arra is, hogy a napi életben a vállalkozásait művészi alkotásként fogja fel. Ma még úgy tűnik, hogy messze vagyunk ettől, és ha körbenézek, más országokban sem látom ennek a jeleit. Mindenütt lövöldözések vannak, csalások vannak, sikkasztások vannak, mellébeszélések vannak, és az számít, hogy minél nagyobb üzletet bonyolíts le, minél több pénzed legyen, és hogyha az a pénz nagyon sok, akkor nem számít, hogy csúnyán jutottam hozzá, és hogy csúnya az egész, és semmi köze nincs semmiféle életszerű művészethez, vagy művészetszerű életeseményhez.
Ez minden korban így volt, nem? Minden korban így volt, hogy a korban a szóval a szépséget a művészek mutatják föl, a kor maga mindig csúnya. Az mindig, a valóság az mindig durva, és a művészet az, ami meglegyint, és ami egy kicsit átlényegíti.
Hogyan tudjuk meg, hogy az amit te csinálsz, az nem olyan, hát, mint hogyha csak üres fejjel, üres lélekkel, egyszerűen bizonyos üzleti vállalkozás árán ennyi meg ennyi pénzhez jutottál volna.
Hát ma erről még nem tudok mit mondani, mert még élek, és minden nap csinálom ezt, még ez alakul, majd erről csak később, ha idősebb leszek, vagy ha már igen öreg leszek, és már nem csinálok semmit, csak visszatekintek életemre, ezt akkor tudnám összegezni.
És hogyha beszélgetsz a üzleti vállalkozásban szereplő ismerőseiddel, akkor fogékonyak erre a gondolatra?
Hát akkor igyekszem az ő nyelvüket beszélni.
Tehát nem is igyekszel őket semmiről meggyőzni?
Hát a magam üzleti érdekei szerint próbálkozom velük az ő nyelvükön egyetérteni, szót érteni, valamilyen megállapodásra jutni. Például a legképtelenebb üzleti ajánlatra se szoktam azt mondani, hogy nem, hanem egy ellenajánlattal szoktam élni. Az üzlet az ajánlatok és ellenajánlatok sorozata.
És üzletileg mi a te célod?
Egy tőlem, az én személyemtől független olyan üzleti modell megteremtés, ami bárki számára járható út, ahogy lehet egy üzleti vállalkozást, mint cél kitűzni, megkeresni ezt a célt, kitűzni magunk elé, megvalósítani. De ugyanígy lehet képet festeni, ugyanígy lehet szobrot faragni, verset írni, tehát alkotó munkát végezni, ahogy embernek a Földön az életét le kell élnie, erre szeretnék valamilyen példát találni, nem is mutatni, inkább csak föllelni, hiszen ahogy én élni tudok, azt látom, hogy már úgy régebben éltek emberek, minden egyes, szóval nincs új a nap alatt, ugye mind, amit ki tudok találni, az már valamikor itt-ott a történelem során felmerült, az valahol már találkozom vele könyvekbe, gondolatokba. Tehát csak azt képzelem, hogy megtalálhatok egy ma érvényes összefüggést, egy ma érvényes formulát. És akkor keresek majd tovább magamnak valami mást. Most ez izgat, régebben a fellebezés izgatott, még régebben dadaista verseket próbáltam írni, és nem tudom, hogy holnap mi fog érdekelni.
Így szorítod be magad, ugye egy húsizem és egy galéria közé, és még ki tudja mi minden.
Ezek de számomra nem beszorulások, hanem ezek az én kiterjedéseim, csápjaim, amikkel a világban, mint a szobrász a vésőjével, majd az író a tollával, én ebben próbálok belenyúlni a valóságba. Abba az anyagba, amiből én kigyúrom az én magam művét.
A Szabad Európa Rádió 1993. április 25-én sugárzott műsorát hallották. Csaplár Vilmos beszélgetett Legendi Péter koncertművésszel és vállalkozóval. A Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.